Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok! Visszaálltunk a rendes kerékvágásba, itt ülünk a stúdióban, a jó meleg stúdióban. Reméljük, hogy a hangminőség is most már egészen tökéletes, mint ahogy azt megszokhattátok. És akkor jövünk a kézi vezérléssel. Most mondanék egy rövid headline-t, hogy mi mindenről fogunk beszélgetni, hogy mindenképpen hallgassátok végig. A műsor első felében kicsit visszatekintünk az EB-re. Vannak olyan információink, amiről azt gondoljuk, hogy eddig nem igen hangzottak el, vagy legalábbis nem ilyen konkrétan. Aztán azért kitárgyaljuk Dinár leváltását is két okból. Az egyik az, hogy azért nem nagyon szokott ilyen előfordulni a francia kézilabdában, akár férfiaknál, akár nőknél, hogy ilyen rövid idő után kipenderítsenek egy szövetségkapitányt. Ez az egyik ok. A másik, hogyha van Közép-Európában egy ember, akinek erről valószínűleg vannak belső információi, akkor ez itt ül mellettem, Attila, úgyhogy ezt majd mindjárt meghallgatjuk, és természetesen nem megyünk el szó nélkül a Fradi gálája mellett sem. Ugye a Bukarestet verték a BL-ben imponáló magabiztossággal. A Győr bukdácsolni látszik, erről is ejtünk majd néhány szót, meg hát azért vannak itt érdekes hírek, például, hogy Kis Éva visszavonul, Leno kapusedző is lesz, Makeda megy a Veszprémbe, szóval zajlik az élet szépen, de a fő csapás irány akkor először Európa-bajnokság, és ezzel kapcsolatban is egy érdekes nyilatkozat, amit Bánhidi Bence adott, és legalábbis én úgy gondolom, hogy először hangzott el az ő szájából teljesen konkrétan, a saját menedzserirodájának nyilatkozott egyébként, és aztán ez került ki a világhálóra, ahol elmondta Bence, hogy hát egyrészt, hogy ő azért nagyon ki van akadva, mert ő nagyon szeretett volna olimpiai selejtezőt játszani. Kettő, feketén férjen elmondta, hogy hogy néz ki ez az edzői hármas működése, amiből az derült ki, hogy tulajdonképpen Csema Rodriguez olyan értelemben a szövetségkapitány, a szakmai munkáért ő felel. Gulyás Pistáról azt mondta, hogy ő a mentális felkészítésben veszi ki a részét, és Lacit mindenesnek nevezte. Nagy Lacit, akivel mindenhez lehet fordulni, akár szakmai, akár egyéb kérdésben, és így áll össze a történet. Legalább most már ezt is tudjuk.
Azt hiszem, hogy ez lehet, hogy most lett így mondjuk belső körökből kimondva valamennyire
nagyjából
konkrétan.
Tudtuk, csak
de
igen, ennyire konkrétan nem
ugye azért el. Két hétig együtt voltunk a fiúkkal, és azért ugye elég jól lehetett ezt szemmel követni, meg a beszélgetésekből, amit egyrészt a Gulyás Istvánnal, másrészt a Nagy Lacival, meg a Csemával folytattunk így itt-ott hivatalosan, nem hivatalosan, tehát úgy azért az kirajzolódott, hogy egy ilyesmi felállás van, és ugye a mérkőzéseken az időkérések is ezt visszaadták, mert azért nyilvánvaló, hogy az időkérésen az edző beszél, akinek a taktikai felkészítés a feladata, mert egyébként ez nem lenne logikus, hogy egy ilyen szerep megosztás legyen. És az is nagyon jól látszott, hogy a Gulyás Pista tényleg egy ilyen nagyapóként, vagy nem tudom, ennek a jó értelembe vett, tehát ilyen bölcsként funkcionáltott mindenkivel, mindenkihez volt egy jó szava, mindenkit biztatott, mindenkit visszahelyezett a helyére, hogyha kellett. És a Laci meg tényleg egy ilyen mindenek felett álló személyként funkcionál, akinek nyilvánvaló, hogy a játékban is fontos tanácsokat tud adni, hiszen a játékosok nagy része még játszott vele, tehát effektíve látták, hogy hogy csinálja, mit csinálja, és hitelesen tudja azt mondani, hogy most ide álljál, vagy oda álljál. Másrészt meg kifelé is azért ő hát képviselte a válogatottat, avval a nemzetközi tekintéllyel, amit azért a játékos pályafutása alatt összeszedett, úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon jól funkcionáló kis trió volt, de ahogy olvastam egy-két nyilatkozatot a Lacitól is, meg a Gulyástól is, ők is azért tanulják még ezt a dolgot, és nyilvánvaló, hogy a következő periódusokban, a felkészülési mérkőzéseken, meg a következő versenyeken is azért ezt még finomítani kell, hogy mindenkinek minden pillanatban a megfelelő helyen legyen a feladata tulajdonképpen.
Tehát így időkérések, azért láttuk, hogy itt van ezen mit.
Igen, igen, de hát ez egy olyan normális dolog, hogy tehát meccselni például, azt könyvből, az nem olyan nagyon könnyű megtanulni. Persze. Ahhoz le kell meccselni, mit tudom én, hány száz meccset, hogy egy ahhoz tartozó rutin kialakuljon.
Most akkor ilyen tekintetben szurkolhatunk Csemának, hogy legyen Benfica edző, mert akkor ott ezt élesben tudja gyakorolni. Aztán, hogy mellette belefér-e ez, azt nem tudom, de reméljük,
hát
hogy igen.
Őszintén szólva én azt hallottam, hogy nem biztos, hogy Benfica edző lesz, mert a Benficánál ahhoz, hogy edző legyen, egy európai licencre van szüksége, mert ugye Európa kupás csapatról beszélünk, és ha jól tudom, az nincs neki, akkor pedig nem tudom, hogy úgyis el tudja vállalni, hogy mellette valaki adja majd hozzá
a
licencet.
Igen, ez egy bevett szokás azért.
Hát igen, nem olyan nagyon bevett szokás külföldön.
Na jó, Magyarországon. Jó, de mi magyarok vagyunk, mindent megoldunk. Tehát...
Úgyhogy ez lehet, hogy útjába áll a történetnek, de hát, vagy ideglenesen legalábbis. Minden esetre az biztos, hogy ha tudna dolgozni folyamatosan, az azért mélyíteni az ilyen irányú tapasztalatait. Bár hozzáteszem, hogy az lenne az ideális, hogyha csak a válogatottal foglalkozna. De hát azt meg úgy gondolom, hogy nem fogja bevállalni, hogy másodedzőként hivatalosan egész évben itt legyen és itt dolgozzon, az kicsit soknak tűnik nekem, de hát majd meglátjuk,
hogy... Meg szerintem a pénz is soknak tűnik, amiért ő ezt esetleg mégiscsak bevállalná.
Hát a pénz, azt tudod... Na, szóval jó, mindenre, mindenre van pénz, amire akarnak.
Hát főleg ugye a 2022-es hazai rendezésű előtt, persze. Ott voltam egyébként a nyitó kick-off sajtótájékoztatón. Nagyon jó az irány, szerintem. Tehát, hogy ebből valami nagyon klassz dolog sülhet ki. Ugye egy mondatban annyi, hogy itt egy egész nagy happeninget szeretnének csinálni a szervezők. Ugye ez a szlovák-magyar közös rendezés, és hogy itt ez ne csak a kézilabdáról szóljon, hanem abszolút gasztronómia, meg turizmus, meg minden egyéb. És ez egy klassz irány szerintem.
Az biztos, hogy ezt így kell csinálni, de hát most ezen az EB-n azért láttuk, hogy azért a lényeg az, hogy látszik a csapat. Mert ha a csapat jól játszik, a csapat nyer, akkor egészen megváltozik minden. És akkor...
Hát de látod, a svéd csapat nem játszott jól aztán.
De a magyarokkal.
Ja igen, nekik egyébként, persze.
Figyelj, a svéd csapat nem játszott jól, és ez nem tett jót az EB-re.
Hát az nyilvánvaló, persze.
Tehát nem volt a teltházak, nem volt olyan hangulat.
Jó szereplésére mindig szükség van.
Tehát itt abszolút rányomta erre az EB-re a bélyegét a svédeknek a bukdácsolása. De kifejezetten a korábbi évekhez képest a csarnokokban a hangulat, a hazai hangulat az nem volt meg, hiába volt ott az a sok horvát a döntőn, azért azt már megszokhattuk, hogy a hazai csapat benn van, az a lényeg.
Jó, hát ez nyilván. Furi egy döntő volt, nem?
Hát én azt hiszem,
nagyon rettenetesen fáradt két csapatot láttunk.
Fáradt két csapat volt, illetve azt mondom, hogy a spanyol válogatott egy rettenetesen rutinos csapat, tehát pontosan azt játszották, ami kellett ez a döntőhöz. Picit lassabban kezdtek, aztán átvették a vezetést, és akkor szépen valahogy kihúzták a végéig. Aztán izgalmas lett a vége, de valójában én nem éreztem, hogy ezt el fogják veszteni, mert az a több száz évnyi tapasztalat, ami ott szaladgált a pályán, az egyértelműen fölötte volt a horvátokénak, akiknél szerintem Cindrics hiánya az meghatározó volt, mert azért az ő játékával nagyobb lett volna a variációs lehetőség. De hát így is azt gondolom, hogy a horvátoktól szép ez a döntő is.
Na boldogok ők... is voltak.
Nem.
Nem. Után, de...
nem voltak nagyon boldogok, nem. Ők ezt meg akarták nyerni, mint mindig.
Na nem úgy értem, hanem amikor kicsit lecsengett az egész. Én nem hiszem, hogy ez egy összességében az összkép alapján ők nagyon-nagyon elkeseredettek lennének.
Hát nem voltak elkeseredettek, de ők azért mindig nyerni
jó,
mennek.
Jó, hát egyértelmű.
És azért nem voltak messze.
Nem, azt én.
Ettől a győzelemtől. Minden esetre az jól látszott azért a mondjuk így az utolsó hétvégén, tehát elődöntők döntőkön, hogy kipurcannak már a játékosok, és nem tudják azokat nem tudnak abban a ritmusban játszani, amiben korábban, és azoknál a csapatoknál, mint például a norvégok, amelyek kifejezetten a ritmus játékra építik a kézilabdájukat, ott azért ez komoly problémát okozhat.
Igen. Határozottan azt gondolom, hogy egyébként, hogy ha már tényleg két hétig tart, azon az egy-két napon semmi sem múlik, találják ki, hogy ne kelljen kétszer egymás után játszani, és hogy a végén két relatíve pihent csapat tudjon hát döntőt játszani.
Én azt hiszem, hogy itt már az egy-egy nap pihenő nem sokat ér. Tehát nem. Nem, itt ez annyira sok meccs van, egy két napos ritmusban is, hogy egyszerűen elfáradnak a játékosok, ami normál dolog, de valójában nem olyan nagy baj, mert a kézilabdának egy másik aspektusa kerül itt előtérbe, hogy a fáradtan, hogy tudják megoldani.
Ezt
taktikailag ki mit tud még újítani, meg a küzdőszellem dominál, ez is része a kézilabdának.
Ez való igaz. Na, mi történt a franciáknál? Mondd el nekem, mert körülbelül ez olyan náluk, mint a német futballválogatottnál, hogy 34 évente szoktak szövetségi kapitányt váltani, ehhez képest ezt a szegény vagy nem szegény Didier Dinárt, ezt szépen lapátra tették, és jött ugye Guillaume Gilles idéglenesen, azt olvastam az olimpiai selejtezőre, ez sem teljesen értem, és ugye egy brutál csoport van, mert ugye a portugálokkal és a horvátokkal vannak.
És Tunéziával.
És Tunéziával.
Őket se felejtsük.
Hú, hát az kőkemény lesz. Na, mi történt?
Hát az történt, hogy ugye nyilván alapvetően az a kudarc, amit hozott ez az Európa bajnokság, az, hogy kikaptak ugye kétszer a norvégoktól és a portugáloktól, azért ez megviselte egy kicsit az idegeket, de ez még nem lett volna szerintem olyan nagy probléma, volt már ilyen korábban is. Például a 12-es olimpia előtt is ez történt, hogy kiestek a franciák a középdöntőben.
Hát meg a nők is csúnyán leszerepeltek, aztán Krumbolcot mégse rúgták ki.
Igen, tehát az egész mögött az van, én úgy tudom, hogy a Dinárnak a játékosokkal nagyon megromlott a kapcsolata. És nem csak egy-két játékossal, hanem mindenkivel gyakorlatilag. Olyannyira, hogy azok a játékosok, akik aztán tényleg közel álltak hozzá, mint a Karabatic például, vagy a Gigu, vagy a Sorrendo, aki gyakorlatilag a tanítómesterének tartotta, sem álltak már ki mellette, mert olyan szinten egy törés keletkezett.
De hogy goromba volt velük, vagy következetlen, vagy szakmaiatlan? Tehát, hogy mi volt
hát
a fő probléma?
Nyilvánvaló, hogy egy sor olyan taktikai, szakmai feszültség volt a csapatban, amit próbáltak megoldani, nem sikerült. Uh-huh. Tehát alapvetően ugye van egy olyan helyzete a francia válogatottnak, hogy jobb átlövőben van négy világklasszisuk, mert a Remili, a Dikamem, a Port, a Richardson, ez mindegyik válogatottban gyakorlatilag kezdő jobb átlövő lenne. Bal oldalt viszont különösen az Engassannak a sérülésével gyakorlatilag nincsen ilyen szintű játékosuk, és ez egy olyan feszültséget teremtett a csapatban taktikailag, hogy ezek a játékosok az egymás lábán álltak, a másik oldalon meg az Eloá Prandival játszottak, aki 20 éves, és ugye először került gyakorlatilag a válogatottba, hogy ezeket
de
nem
ez
tudták...
Guillaume Gilles-nél se lesz másként.
De várjál, de az igen? Tehát ebből voltak feszültségek, amiket nem tudott kezelni a Dinár, illetve valahogy kezelt, de nem találkozott a játékosoknak az egyetértésével, és kialakult egy olyan folyamat, amit egyébként sokszor látunk szövetségi kapitányoknál, vagy edzőknél, a csapatoknál, hogy ugye ezek azért elég karakteres ürgék, tehát nagyon sokáig ragaszkodnak az elképzeléseikhez. Különösen egy szövetségkapitánynak ez szerintem elengedhetetlen, mert ugye minden országban van 50 ezer szövetségkapitány, tehát hogyha mindenkit elkezd meghallgatni egy kapitány, akkor nagyon rosszul jár, és ebből kifolyólag nagyon ragaszkodnak azokhoz a dolgokhoz, amiket ők kitaláltak, és avval próbálnak még a sírig is elmenni. És tehát itt az a jelenség felütötte a fejét, hogy elszigetelődött a dinár. A játékosoktól is elszigetelődött, sőt, még a staff-tól is. Tehát a Guillaume Gilles is elmondta, hogy hát ők tényleg régi harcostársak, de már ők se tudták igazán megbeszélni a gondokat, mert magába fordult nagyon a kapitány, és tulajdonképpen a szövetségnek a vezetője érzékelte ezeket a feszültségeket, és ugye mondtad, hogy ez ritka a francia kézlabdázásban, azért volt egy pontosan ugyanilyen előzmény, amikor a Krumbolcot visszatették, ugye az Alain Port helyett, akkor megszerezték ugyanúgy a kvótát az olimpiai selejtezőre, de az olimpiai selejtező előtt kirúgták a Portot, és visszahívták a
Igen, Krumbolcot. Nem azt mondom, hogy példa nélküli, de alapvetően tehát nem így szokott.
Tulajdonképpen az az elképzelése szerintem a szövetség vezetőinek, hogy ezzel próbálják a játékosokat egy picit szembeállítani a felelősségükkel. Mert kvázi engednek nekik, hogy oké, nem tudta kijönni a kapitánnyal, akkor nem ő lesz, na de akkor innentől kezdve tegyétek oda magatokat. És akkor a női válogatottnál,
igen,
16-ba, ez nagyon bejött. Mert gyakorlatilag ugyanez a történet volt. És hát ezt várják. Ugye a Guillaume Gilles egy sokkal...
Karakánabb? Vagy...
Nem karakánabb, hanem pont, hogy kompromisszumképesebb ember, és sokkal inkább élvezi a játékosoknak a bizalmát. Aztán, hogy vezetőedzőként mit tud csinálni, azt nem tudom, mert ő korábban sose volt vezetőedző. Ő egy nagyon okos fiú, és tényleg intelligensen jól tudja vezetni a csapatát, de azért ez egy komoly feladat lesz így elsőre neki. Én nagyon drukkolok neki, mert az egyik legjobb barátomról van szó.
Akkor lesznek jó infóink.
De azért ez egy embert fonváló történet lesz. Hozzáteszem, hogy azért baromi erős a keretük.
Jó, hát ez egyértelmű.
És otthon játsszák ezt a selejtezőt.
Óriási blama lenne.
Meg fognak vele birkózni. De még az is szóba került, hogy a Thierry Ant is bekerül a szakmai gréniumba, mint
nálunk,
Lisszabonnak az edzője.
Igen.
Hogy a Portugál,
igen.
Sporting Benfica, vagy a Sporting Lisszabonnak az edzője, és így a portugál kézilabdáról egy kicsit tud segíteni a felkészülésben. Mindenesetre azért ez elég nagy vihart vert Franciaországban, mert nem szokott ez így lenni, és egy abszolút sikerszéria után vannak. Hát azért a dinárt úgy rúgták ki, hogy ez a negyedik versenye, és abból háromszor dobogott.
Tudom, hogy bármeddig tudnál a franciákról beszélni, de fogy az időnk. Jó, mindegy, szerintem úgyis visszatérünk majd rá, amikor meg lesz az olimpiai selejtező, amin sajnos mi nem veszünk részt, de hát akkor szimpátiából és egyébként is szurkolunk.
Egyébként még egy mondattal visszatérve, igen, a Bánhidi nyilatkozatra.
Igen.
Én abszolút megértem őt, mert ugye erre az Európa-bajnokságra a játékosoknak a nagy része, a magyar válogatott nagy része úgy ment ki, hogy hát nincs vesztenivalónk, ismeretlenek vagyunk, majd mi megmutatjuk. Ugye azok a fiatalabb, meg kevésbé fiatalabbak, akik eddig nem voltak előtérbe. Talán a Bánhidi meg a Mikler ketten voltak azok, akik viszont úgy mentek ki, hogy hát nem ebben a felfogással, hiszen ők már befutott játékosok voltak, és igazán is el akartak érni valamit, azt az olimpiai selejtezős helyet. Tehát értem a Bencének azt a fajta csalódottságát, hogy jó, na de hát eredményt szeretnék.
Hát ráadásul neki ez a második olimpiája, amiről lemaradt, úgyhogy még egy esély van nagyjából egészében, hát azt mindenképpen jó lenne megugrani. Na, mi pedig akkor továbbugrunk, mert azért női vonalon is történt egymás, és ugye két fontos témáról mindenképpen beszéljünk. Kezdjük az örömtelibbel. Hát az, hogy a Fradi, ahogy lezúzta a Bukarestet, az nem mindennapi volt. Ennek egyébként nagyon érdekes üzenetei vannak ennek a meccsnek, és itt szóba is került itt a különböző műsorainkban az analógia a férfi EB-vel, hogy lám, amikor nincs teher, mert hát most kigondolta volna, hogy a Fradinak van bármennyi szansza a Bukarest ellen, akkor hirtelen tyung, szárnyalnak a játékosok. Hát konkrétan tényleg agyonverték a Bukarestet. 10 lett a vége, de hát sokkal több is volt.
Igen, hát ez megint csak az a történet, ami kettőn áll a vásár. Tehát a Fradi teher nélkül játszott nagyon jól, a Bukarest óriási teherrel játszott, nagyon ez szarul, mondjuk
ki. Mert, nyugodtan kimondod.
Mert azt hiszem, hogy ez egészen katasztrofális volt, amit műveltek a pályán. Egyébként néztem az eredményeiket, a hazai bajnokságban ilyen 1-2 gólokkal tudnak nyerni.
Tehát valami nagyon
most nem a hétvégén kerek, egyel nyertek, előtte igen. Kettővel tudták például a Gloria Bistritát megnyerni, aki ugye az érnek az EHF kupon csoportjában van. Tehát nagyjából ezt tudják jelenleg, és ez nem sok jót jósol az edzőjüknek szerintem. Mert
na de jó, de oké, de lassan már ki lesz az edző? Tehát, hogy azért...
Hát nem tudom, de a játék alapján úgy tűnt, hogy ez az edző sem megoldás, mert abszolút árnyékok voltak önmaguknak. A Fradi viszont élvezte a helyzetet, és egyszerűen parádé volt, hogy minden lövésből gólt lőttek.
Igen.
És mindent megfogott a Bíró Blanka innentől kezdve.
Na most jó, de itt jön a nagy kérdés, hogy most megint pont, de tényleg ugyanaz a lélektani helyzet állt elő, mint a magyar-portugál előtt, hogy oké, de most kimennek Dániába az Esbjerghez, ahhoz az Esbjerghez, amelyik lezúzta a Vipers Norvégiában, tehát ott azért van erő, meg hit, meg akarat, és most kéne bizonyítani, igen, hogy tényleg jók vagyunk, igen, és az igen. Ősz hát ez... volt nulla. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy most mi lesz.
Semmilyen prognózisom nincs erre a mérkőzésre. Ez tényleg lehet egy sima győzelem, egy sima vereség, egy szoros győzelem, egy szoros vereség, tehát fogalmam nincs, hogy mit látunk majd a Fraditól, és azért az SBR-től is azt szokhattuk meg, amit egyébként az összes dán csapattól, nem tudom, figyeled-e az Európa kupát, meg a...
Persze.
Hogy hihetetlen hullámzás össze-vissza van a dánoknál.
De nem csak a dánoknál, az oroszoknál is.
De a dánoknál kifejezetten észre lehet venni, hogy egyik héten nyernek egy jó csapat ellen 10-zel, aztán kikapnak 10-zel.
Miért a Lada Toljáti otthon ki tudott a Storhamártól kapni 5 góllal, úgyhogy
nyertek. Igen, de a Lada Toljáti az orosz bajnokságban stabilan játszik.
Hát ott
de például a Kopenhága vagy az Odense a saját bajnokságába is ilyen hullámvasaton üldögél.
Na akkor most reméljük, hogy most akkor a hullámvasat.
Úgyhogy az Esbjerg Fradi, ez tényleg egy abszolút nyitott.
Mert mérkőzés. Ha esetleg adja ég, hogy most összejön egy bravúr, akkor még tovább jönnének a hasonlóságok, mert ott lassan elkezdhetnénk számolgatni, hogy hoppá, ebből akár még továbbjutás is lehet, amit konkrétan reménytelennek gondoltunk, amikor elindult ez a középdöntőkör.
Igen, hát azért azt szerintem már az elején gondoltuk, hogy ha valakit el lehet itthon kapni, az a Bukarest lesz, mert azért a Bukarest idáig is bukdácsolt, és már benne volt a levegőben, hogy egyszer azért elverik őket.
Hát
ez
de
volt
így.
A jó pillanat. De hát hittel kell neki menni az Esbjergnek is, meg a Rostovnak
is. A ProSport azt írta, hogy ez minden idők legszégyenteljesebb Bukarest veresége, hát ez egy román portál.
10-zel szerintem nem nagyon kaptak.
Hát nem. Na de ha már itt tartunk, akkor hát mi a helyzet Győrben? Mert valami nem kerek. Kezdjük a végén. Ugye elhangzott most már hivatalosan, hogy ugye tudtuk, hogy érkezik Glozer és Solberg Siófokról, de eddig nem volt nyilatkozat a klub részéről, hogy mi lesz a másik két kapussal. Azóta ez megtörtént, Kiséva visszavonul az idény végén, Amandel Leno pedig marad, de ilyen kettős pozícióban. Nekem ez egy kicsit azt sugallja, nem, hogy alapvetően Solberg és Glozer lesz a két kapus, és ha szükség van Lenóra, akkor beszáll. Nekem ez valahogy ez így fest. Úgyhogy ezt már tudjuk. Közben viszont hát jött egy nagyon-nagyon váratlan és csúnya vereség Siófokon. A váratlan talán inkább maga a játékképe volt győri szempontból, ahogy kikapotta a Győr. Gondolom ez a győri szurkolókat ez viselte meg igazán. És utána ez a Brest elleni BL meccs pár nappal később, nyilván nehéz volt onnan összekanalazni a csapatot, és nem is sikerült igazán, mert végigvezetett a Brest, és hát egy X-et tényleg kiküzdöttek a lányok a végén, de nagyon-nagyon-nagyon izzadságszagú volt.
Igen, hát szerintem, ha Győrt egy picit közelebbről nézzük, akkor azt megállapíthatjuk, hogy most csak két meccsről beszéltél, de valójában most már egy 3-4 meccse igencsak labilis a játékuk, hiszen még a Danyi Gábor is azt mondta a Fradi elleni győzelmük után, hogy ez csak
hogy
a szerencsém múlott,
van,
és nem érdemelték meg. Tehát már az a mérkőzés is igencsak szerencsésen lett meg, és előtte, ha jól emlékszem, még az MTK-val volt egy igencsak szenvedős meccsük, ahol nagyon sokáig vezetni tudott ellenük az MTK. Tehát itt azért ez már egy sorozat, hogy nem tudják azt a lehengerlő játékot játszani, amit korábban, és valójában ez a Brest elleni döntetlen, ez azért inkább egy ilyen vereséggel felérő döntetlen volt. Tehát azt hiszem, hogy statisztikailag döntetlen volt, de mindenki úgy érezte a meccs után, mintha egy vereség lett volna. És
egyébként a franciák is. Mert ők meg olyan annyira közel, bár a kezükben érezték
hát
a
győzelmet. De mondjuk a franciáknak nagyjából mindegy volt, hogy egy pont vagy két pont, mert nekik ez is nagy eredmények számított. És azért egy picit a Brest le van értékelve, de azért csak az egyetlen veretlen csapat volt a Győr mellett, ugye a BL-ben, és azért ezt bebizonyították most is. És ha egy picit okosabban játszanak, mert azért rengeteg labdát elszórtak, akkor bebiztosíthatták volna korábban a győzelmüket. Így viszont a végén még esélye volt a Győrnek az utolsó gólra. Mindenesetre...
De mi a baj a Győröt? Hogy látod?
Én úgy látom, hogy a Győrnek van egy olyan stílusa, amit a Gábor felépített ugye az elmúlt évben, ami arra épül, hogy egy ilyen totális kézilabdát játszanak, lendületből, gyorsaságból a fantasztikusan jó játékos állományukon keresztül leigázzák gyakorlatilag az ellenfeleket. Na most pillanatnyilag az a helyzet, hogy ezek a játékosok, akik ennek a játéknak a letéteményesei, vagy a kulcsfigurái, gondolok itt a Stine Oftedarra, az Enzeminkóra, az Amorimra, az Annemette Hansenre, ezek a játékosok nincsenek jelenleg olyan formában, hogy ezt az egyéni virtuózitásra épülő kézilabdát hatékonyan tudják játszani. Nagyon sok hibával játszanak, tehát ha figyelted a Brest elleni meccset, a Stine Oftedal, nem tudom, hogy mikor volt ilyen, hogy 4-5 labdát is elszort, touchra, rossz passz,
abszolút,
rossz megoldások, abszolút. Az Enzeminko, Detto, az Amorin láthatóan nem jól választotta meg a távolságot, nem jól választotta meg a lövő helyzeteit, tehát a Hansen gyakorlatilag a VB óta csak vergődik. Már a
Veronika Christiansen volt talán, nem most egyedül.
A Veronika Christiansen,
ő jó volt.
Ő jó volt, nyilván ő a legpihentebb játékos, hiszen gyakorlatilag csak edz most már egy fél éve és nem játszik. Viszont az Veronika Christiansen nem integráns része a csapatnak olyan értelemben, hogy nincs a játéka beépítve a többi játékoséhoz, hanem ő egy egyéni kézilabdát játszik, ha lehet így fogalmazni. Megkapja a labdát, aztán csinál vele valamit, és most ez nagyon jól működött, mert szép gólokat dobott. De nem mondanám, hogy az ő jó játéka mondjuk egy csapat játéknak a része lett volna, és hát ő azért egyedül kevés, mert azért a többi játékos, akiket felsoroltunk, azon kívül sincsenek igazán jó formában, ideértve a kapusokat. Aha. Ugye gyakorlatilag egy védés volt ezen a mérkőzésen, ami nagyon-nagyon kevés. A védekezésben láthatóan szintén egy picit egymásra várnak a játékosok. Egy csomó olyan jelenet volt, hogy ilyen bénultan nézték, hogy akkor most te jössz, nem jössz, ki jön. És a Brest ráadásul egy gyengébb játékosokból álló keret, viszont egy nagyon jól strukturált, jól felépített kézilabdát játszanak. És ez találkozott ebben a...
Jó, rendben. Tehát akkor, oké, csak akkor, hogy előre tekintünk, akkor egyszerű formahanyatlás? Mert az egyébként az egy jó hír, mert akkor reméljük, hogy majd mindjárt lesznek jó formában, és akkor...
Nyilván azért ennél egy picit többről van szó, mert azért azt is látjuk a Siófok elleni mérkőzésen, de itt a Presztelen is, hogy egyre inkább fölkészülnek a csapatok erre a fajta játékra, és a visszarendeződéséknél nem adnak olyan teret a győrieknek, mint azt szeretnék, amihez még hozzájárul mondom, hogy nincsenek olyan csúcsformában. Tehát... A változás attól jöhet meg, hogyha visszajönnek a játékosok a jó formájukban. Most ezt nem tudom, hogy ez egy fizikai vagy egy lelki történet, mert azért azért nagyon régen volt a Győrnek olyan világversenye, mármint a Győr válogatott játékosainak, hogy gyakorlatilag mindenki szomorúan jött
hát
haza.
Hát te tényleg.
Tehát visszajött egy Hansen, aki egy olimpiát elherdáló dán válogatottból jött. Visszajöttek a norvégok egy sikert, számukra nyilvánvalóan sikertelen
a franciák világban.
A franciák azok hát az a teljes káó, a magyarok teljes káó.
Igen.
Tehát gyakorlatilag...
Spanyolja nincs.
Hollandjuk már nincs.
Holland nincs, spanyol nincs.
Tehát azért most egy kicsit morózus volt ez a visszatérés szerintem, ahhoz képest, mint mikor jönnek a norvégok a bajnoki címeikkel, meg a franciák, a hollandok. Tehát ez biztos, hogy egy ilyen lelki törés is van. És hát azt hiszem, hogy ez a Danyi Gábor pályafutásának a legnehezebb időszaka lesz, hogy most rávegye ezeket a játékosokat arra, hogy oké, nem vagytok jó formában, oké, kicsit el vagytok kenődve, ilyenkor kell a csapat.
Így van.
A csapat munkát
hát
építeni.
Hát nézd, jön a Budusnoszt jeleni mérkőzés, most
és azért,
sok mindenki
azért ezen a Brest meccsen is azt láttuk, hogy mikor szorultak, akkor se a csapatjátékuk kezdett dominálni, hanem még inkább egyénileg próbáltak a játékosok boldogulni.
Hát hiszen erre van építve az egész csapatjáték.
De most valószínűleg azt kell majd valahogy elérni a Gábornak, hogy közelebb kerüljenek a játékosok egymáshoz, és jobban játszanak együtt. Azon kívül, hogy amit feltétlenül be kell építeni a csapatba, az a Kurtovics.
Így van.
Tehát egyelőre nem látjuk a Kurtovicsot, pedig azért ő a Nora Mörköt jött pótolni, és azért az hiányzik.
Így van. Hát meg a jó védekezés is hiányzik, ami nem is feltétlenül ugye forma kérdése. Na de hát tényleg nagyon az elején járunk, és most egy... Én azt gondolom, hogy egyébként egy-két jó meccs abszolút át tudja lendíteni őket a holdponton, hát nagyon bízzunk benne, hogy ez az első lépés a Budusnoszt ellen lesz majd a Bajnokok Ligájában, amit nyilván másnap megbeszélünk a harmadik félidőben, ahova, ha minden igaz, akkor érkezik Veronika Krisztiánzen. Ennyit spoilerezek, úgyhogy nézzetek minket majd akkor is. Remélem, hogy most is hallgattatok. Ez fért bele a mai kézi vezérlésbe, igyekeztünk sok fontos dolgot kitárgyalni. Úgyhogy köszi, hogy hallgattatok minket. Jövünk egy hét múlva, nagyjából egészen pontosan jövő csütörtökön. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.